Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Rajnerem János, az 56-os intézet főigazgatója, ezt a beszélgetést most felvételről hallják, reggel, kora délelőtt rögzítjük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm
november
a lehetőséget.
4-én hajnalban 4 óra 15 perckor, még mielőtt a rádióban elhangzott volna a Kádár kormány megalakulásának bejelentése, megindult a támadás Budapest és az ország számos nagyvárosa ellen. Így kezdődik a megszállás és az ellenállás szakasza az 56-os intézet forradalmat feldolgozó, hát igazából ilyen órás rendszerű, tehát meglehetősen részletes tájékoztatóján. Ebben a korszakban minden világos, vagy van még mit kutatni?
Az események fő vonala az, azt hiszem, hogy eléggé jól tisztázott. Kutatni persze mindig van mit, hát mit jelent ez közelebbről. A rendszerváltás óta rengeteg minden történt 1956 pontos történetének feltárása érdekében. Hozzáférhetővé vált egy csomó olyan dokumentum, amelyik gyakorlatilag 1956 után 33 évig zárult volt. Ez mind a forradalom belső magyarországi, mind pedig a nemzetközi történéseire vonatkozik. Ezért mondom, hogy elég részletes krónikáink, leírásaink vannak, hogy mi történt 1956-ban. A kutatás ma némiképpen más irányokba fordul, vagy legalábbis én úgy látom, hogy más irányokba fordul, ez pedig a résztvevő ember. Azok a személyek, akik különböző szerepekben 1956-ot aktívan formálták, és ez is vonatkozik Magyarországra és a világra, valamint azok, akik átélték, esetleg nem annyira aktív, vagy teljesen passzív formában, de emlékeket őriznek róluk, és vagy a történetekről, illetve hát van történeti kutatás és történeti diskurzus, beszélgetés arról, hogy mi is 1956 történelmi helye. Mert ezt az utolsó nagy világtörténeti fordulat, a szovjet típusú rendszer vége, a Szovjetunió vége és ennek a rendszernek a vége Európában, ez eléggé más megvilágításba helyezte.
Akkor kezdjük az elejéről. Nem késtek el egy kicsit az 56-ban résztvevő emberek kutatásával? Lassan meghalnak.
Ez valóban egy probléma a 56-os forradalom részvételei vagy társadalomtörténete szempontjából. Egy közeli történeti eseményből ez lassan távolivá válik, és ez a szereplők elmenetele, távozása az életből. A személyes emlékek rögzítése terén szerencsére nagyon sok minden történt. Ugye az első interjúkat 56-os résztvevőkkel, azt maga az Egyesült Nemzetek Szervezete készítette, 117 darabot, rögtön 1956, az 56-os év utolsó napjaiban. Ezek az interjúk, ezek a tanúvallomások, az ENSZ különbizottsága előtt tett vallomások, egyébként most váltak hozzáférhetők.
Ezek a
hédervári dokumentumok, így van a Nyílt Társadalom archívuma honlapján. Aztán a Columbia Egyetem és több amerikai egyetem, többek között a Rutgers Egyetem szociológusai és pszichológusai interjúk százait készítették 1957-58-ban, nagyrészt még menekült táborokban. Sok-sok kutató készített maga is interjúkat, rögzített emlékeket, utána legkiemelkedőbb az Gosztonyi Péter volt, aki Bernben élt emigrációban, egy kis könyvtárat, a Kelet-Európa könyvtárat vezette, rengeteg emlékanyagot halmozott föl. A 80-as évek elejétől az Oral History Archívum, ami ma az 56-os intézet része, előzménye, egy Oral History projektum, ugyancsak több száz életútinterjút készített 56-os résztvevőkkel. Ez a program tulajdonképpen azóta is folyik, nem beszélve arról, hogy mások olyan magányos szociológusok, szociográfusok, mint például Csalog Zsolt, de rengeteg mást lehetne említeni, egy csomó interjút készültek. Tehát a személyes emlékek történetbe rendezett ezrei állnak rendelkezésre, ami azért óriási anyag, és ennek a feldolgozása érzésem szerint ma még nagyon az elején tart. Mindenki azt gondolta, nagyon helyesen, hogy sürget az idő, ezek az emberek hát elég sok mindent átéltek, sokan repressziót szenvedtek, elüldözték őket a hazájukból, traumák érték őket, az emberi élet amúgy is véges, rögzíteni kell az emlékeket. Tehát több a rögzített emlék, mint a róluk szóló feldolgozás. Valóban sajnálatos módon egyre kevesebb résztvevő van közöttünk, de szerencsére az emlékeik nem vesztek el.
De mi lehet egy személyes emléksor feldolgozásának eredménye? Mert egy író esetében értem, Csalók Zsoltnál értem, hogy ír belőle, itt volt, szóval születik belőle egy könyv. Az akkor egy feldolgozás. De a több ezer személyes emlékből mi lesz? Azt én anélkül is meg tudom érteni, hogy az interjúkat végigolvasnám?
Valószínűleg anélkül is meg lehet érteni. Ma az ilyen típusú emlékek hozzáférhetőségének az internet egy teljesen új teret nyitott. Azelőtt valóban el kellett menni mondjuk a nyílt társadalom archívumba, vagy az 56-os intézetbe, és ott elolvasgatni ezeket az interjúkat. Ma ezeket gyakorlatilag korlátozás nélkül, mármint terjedelmi korlátozás nélkül hozzáférhetővé lehet tenni, mind a két honlapon, és egyébként más honlapokon is rengeteg ilyen emlék olvasható. A feldolgozás az egyszerűen egy más perspektívából vizsgálja azt az eseménysort, amit korábban leginkább lineárisan szoktunk felidézni, tehát mondjuk október 23-tól november 4-ig, ez az alaptörténet. Vagy azután, vagy mik az előzmények, és így tovább. De ez egy egyenes vonalú, valahonnan elindul, és valahol véget ér, valahová tart. A társadalomtörténeti feldolgozás az inkább egy metszetet készít. Tehát vesz egy időpontot, akkor ez lehet egy határ is, mondjuk október 23-tól november 4-ig, és akkor azt mondja, hogy engem az érdekel, hogy az emberek az ország minden pontján hogyan szervezték meg saját magukat, hogyan szervezték meg, hogyan reagáltak egy rendkívüli helyzetre, arra, hogy megszűnt a hatalom, vagy pedig elkergették a hatalmat, de minden esetre az életet valamilyen módon koordinálni kellett, egy országos politikai sztrájk közepette, politikai hiperaktivitás közepette, követeléseket foglaltak, milyenek ezek a követelések, vannak-e helyi változatok, és így tovább. Tulajdonképpen kik kerültek ezeknek az önszerveződéseknek az élére és középpontjába, kik voltak az aktívái, ha szabad ezt a kifejezést használni a forradalomnak, milyen jövőképük volt, ez egy nagyon fontos. Ugye a forradalom, az 56-os magyar forradalom egy nyitott történet. Nem adatott meg a lebontó szakasz után a forradalomnak egy építkező szakasz. Lebontott egy rendszert, voltak elképzelések, hogy mi következzen utána, de arra, hogy ezt berendezzék, hogy ezt megvitassák, hogy összevesszenek, hogy veszekedjenek a jövőn, erre nem maradt idő. Ezeket a vitákat részben utóbb, részben 33 évvel később, 89 után folytatták le, azonban az elképzeléseiknek vannak korabeli nyomaik, és vannak későbbi emlékezeti lenyomataik, amelyek persze nem teljesen arról szólnak, hogy mit gondoltak ezek az emberek 1956-ban, mert ezt valószínűleg teljesen pontosan lehetetlen felidézni.
De az ember élete is úgy van, hogy később másképp emlékszik arra vissza, hogy mit gondolt arról a kérdésről korábban.
A legjobb szándékkal is úgy gondolja, hogy ő azt akkor azt gondolta. Mm. Valójában legnagyobb részt a emlék elmondásának időpontjának gondolkodása tükröződik ebben, azok a problémák, ahogy ő elgondolja, hogy hogyan történhetett az a múlt a ma fényében. Mindazonáltal ennek az emlékanyagnak az elemzésére számos-számos módszer van, vannak szkeptikus álláspontok, amelyek azt mondják, hogy ezek voltak éppen mindig az akkori, az emlékezés rögzítésekori jelenről szólnak, és semmi másról. Vannak kevésbé szkeptikusok, akik azért azt mondják, hogy ez őrzi a múlt nyomait, csak persze bizonyos szűrőkön át. Nagyjából ez a személyes emlékek feldolgozásán alapuló társadalom történeti megközelítés. Vannak kutatók, például Standejszki Éva nevét lehet említeni, aki hamarosan, nagyon remélem, hogy hamarosan egy nagyszabású könyvvel áll elő a forradalom társadalom történetéből, aki ötvözi a kettőt, és csak akkor nyúl személyes emlékekhez, hogyha nincsen más nyom. Ő az egykori lenyomatokat kutatja, ami persze nagyon nehéz, mert a forradalom írásbeliségét legnagyobb részben a megtorló hatalom állította elő közvetlenül az események után.
Tehát parancsok, utasítások,
kihallgatások, vallomások, tárgyalási jegyzőkönyvek, operatív anyaggyűjtés, mindez utána, nem sokkal, de az esemény után. És hát egy nagyon markáns, nagyon erősen torzító, nagyon koncepciózus perspektívából. A írásbeliség kisebb része az tényleg egykorú. Csak hát a forradalmi idők azok nem az írásbeliség és nem a bürokrácia olajozott működésének periódusai.
Ez arról szól, hogy ezek nincsenek.
Nincsenek meg, vagy ha voltak, akkor ajánlatos volt megsemmisíteni, sokan szerencsére meg is tették, már a maguk szempontjából szerencsére. Mások éppen ellenkezőleg megőrizték, és ez lett a szerencsétlenségük oka. Sok embert azért csuktak le, mert különféle dokumentációkat találtak, vagy különféle dokumentációkat tártak föl náluk. Nos, azért ebből is ki lehet indulni, természetesen lehet használni a megtorló hatóságok iratait és dokumentációját is. Azt gondolom, hogy ez a mostani kutatás legfőbb területe. Vannak olyan kicsi, mondjuk hagyományosabbnak tűnő kutatási irányok is, amelyek 89 óta továbbra is fennmaradt kérdőjeleken alapulnak. A forradalom világtörténete vagy nemzetközi jelentősége az az egyik legfontosabb kutatási ág volt 89 óta. Egyszerre látszott megnyílni a levéltár, az archívum keleten és nyugaton, Moszkvában és mondjuk Washingtonban. Ez egy euforikus állapotot eredményezett, a nemzetközi szakirodalomban a történészek egymás között levéltári forradalomnak nevezik ezt a jelenséget, 89-et. Ma már inkább úgy látjuk, hogy a levéltári forradalom kibocsátott egy csomó dokumentumot, hozzáférhetővé tett egy csomó minden, de távolról sem az egészet. Ugye a moszkvai levéltári nyitás az néhány évet követően inkább egy visszazáródási periódusnak adta át a helyét.
Jól emlékszem, hogy ilyen gesztusként kaptuk annak idején az ország, hogy majd benézhetünk a moszkvai levéltárban, mi magyar forradalommal kapcsolatos.
Igen, a gesztusok azok egészen magas szinten, ez maga Boris Jelcin hozta az első dokumentációs csomagot Moszkvából, de ezt követően a lehetőség volt ott orosz kollégákkal kooperálva komoly kutatásokat folytatni. 90-es évek harmada, 93-94-től ez teljesen visszafordult, az orosz levéltárak zártak, és hát azóta egy fokozatos kibocsátás történik, amelyikben mindig politikai szándékok és az orosz állam érdekei jelennek meg. Rengeteg forrást publikálnak orosz nyelven, óriási köteteket, több ezer oldalas köteteket, nagyon érdekes témákból. Például négyszer körülbelül 800 oldalon adták ki a szovjet típusú rendszer bevezetésének dokumentumait Kelet-Európában. Ez 1944-53 között. Erről hát jó bő 3-3,5 ezer oldalnyi dokumentumot.
Ezek mennyire mesélik el a mi történetünket is, akiket hát megszenvedtük ezt az időszakot? Szóval vagy mennyire őszinték ezek a dokumentumok? Mert én úgy képzelem, lehet, hogy teljes tévedés, hogy ebbe ezek a klasszikus sztálinista dogmák szövegei vannak, hogy jobbnak kell lenni a munkásságnak, és a forradalom majd győzni fog. Nem ilyen típusú szövegek ezek?
Egy részük ilyen típusú szöveg teljes mértékben, egy másik részük azonban keresetlenül őszinte. Van egy dokumentum típus, ez a különféle beszélgetésekről szó szerinti, vagy közel szó szerinti feljegyzés, az oroszok ezt előszeretettel alkalmazták, amelyik egy belső kommunikáció. És ott nem mindig szépítenek. Tehát amikor Sztálin azt mondja például a csehszlovákoknak, csehszlovák delegációnak 1946-ban, hogy telepítsétek ki nyugodtan a magyarokat, hadd tapasztalják meg, hogy milyen az, amikor uralkodnak fölöttük, csapjátok pofán őket. Ez ott van a dokumentumban. Ez azt gondolom, hogy ez nem a pravdának a tolvajnyelve, mert mondjuk egy követségi jelentés, vagy egy kiküldött pártmegbízottnak a beszámolója arról, hogy hogyan állnak a magyar párt ügyei, azok keverik ezt a kettőt. Tehát van benne egy ilyen kincstári duma, hogy hát vannak hibák, de hát az elvtársak keményen dolgoznak, és hát ez is a probléma, meg az a probléma, meg mit tudom, ebből tényleg nyugodtan lehetne vezércikket írni, különösebb módosítás nélkül. Más része, például ami a személyes viszonyokról szól, az őszinte, mert az arról szól, hogy ezek az emberek hogyan intrikálnak egymás ellen, milyen viszonyban vannak, milyen ingadozásaik vannak, és így tovább. De az igazán érdekes az az, hogy ebből a képből azt tűnik ki, hogy a szovjet vezetés, a szovjet apparátusok, azok az égvilágon semmit nem csináltak itt Kelet-Európában. Tehát mindenütt kvázi autonóm módon vezették be a szovjet típusú rendszert, ők csak figyeltek, ők csak jelentettek, ők atyai módon, ha tanácsot kértek tőlük, de csak szigorúan ebben az esetben, hát igyekeztek közvetíteni, eligazítani, útmutatással szolgálni, de sem kényszer, sem nyomás, politikai vagy más, az szinte meg sem jelenik ezekben a dokumentumokban. Döbbenetes, tehát a Szovjetunió, mint valami bölcs atya, mint valami meghívott, bármint a későbbi csatlós országok társadalmai vagy politikusai által meghívott birodalmi vezető jelenik meg. Ez ezeknek a dokumentumoknak a képe.
De ebből mi következik? Annyira balfékek voltunk, hogy voltak elődeink, hogy nem ismerték föl, hogy csinálhatnának mást is, vagy az következik belőle, hogy nem csinálhattak mást.
Az következik belőle, hogy ezek a dokumentum publikációk, ezek mélységesen manipuláltak. Olyan dokumentumokat válogatnak ki, amelyek olyan típusú beavatkozásokat, amiket annak idején is dokumentáltak, csak nagyon-nagyon szőrmentén és nagyon-nagyon kis számban tartalmazzák. Azért vannak ilyenek is. Például ha már ennél a példánál maradunk, ez ugye kicsit távolabban 56-hoz, de ez az út az 56-hoz vezet. Két ilyen példát is tudok hirtelen mondani, amikor a beleszólás az egészen közvetlen és nyilvánvaló. A pártok a 40-es évek végén már a hatalom birtokában, hatalom teljességének birtokában új programokat alkottak. Ezeket a programokat ugye tervezetek előzték meg, amiket annak rendje és módja szerint elküldtek Moszkvába. Sztálin személyesen, ceruzával belejavított ezekbe a pártprogramokba, tehát szavakat, mondatokat írt át, és ezeket szolgai módon átvették. Na most ezt véletlenül közölték. Vagy például egy másik példa, hasonlóan jártak el azok az államok, amelyek új alkotmányt készítettek. Ezek között volt Magyarország is. Románia is ezek között volt. Kicsit később, mint Magyarország. A román alkotmány tervezetét is megküldték rutin eljárás keretében Moszkvába. Sztálin személyesen válaszolt vissza, hogy neki úgy rémlik, hogy Romániában nem csak románok élnek, a román alkotmány egységes nemzetállamról beszélt, amelyben mintha csak románok élnének. Volna egy politikai nemzet lakja, az ország nemzetiségi etnikai viszonyéről egy árva szó nem volt. Sztálin visszaírt, hogy ő úgy emlékszik, hogy Romániában más nemzetiségek is laknak, többek között magyarok is, és ezért melegen ajánlja, hogy ezt az alkotmányt tükrözze például egy magyar autonóm tartomány formájában. Ez Sztálin ajándéka volt, ha úgy tetszik, mert a román pártvezetés ezután némiképpen a fogát szívva és hosszabb vitatkozás után, de végül is alkotmányba iktatta, és így jelent meg 1952-ben a semmiből a magyar
az
autonóm.
Az úgy hogy Sztálin jobban odafigyelt a románok által oda küldött papírra? Vagy lelkiismeretes volt? Szabad ilyet mondani Sztálinról, hogy lelkiismeretes volt?
Hát ebben az esetben a jelek tényleg erre vallanak. Valószínűleg inkább Sztálin Erdély politikájával függött ez össze, aminek nagyon érdekes nyomai vannak a két világ, a másik világháború alattról. Ebben az időszakban viszonylag korán azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a német támadást követően elkezdődött egy gondolkodás Moszkvában a szovjet vezetésben, hogy mi lesz a háború után, mi lesz a győzelem esetén. Akkor, amikor éppen vereségre állt a Szovjetunió, sőt nem zárták ki még teljesen egy Németországgal kötendő külön béke eshetőségét sem. De már folyt tervezgetés. Természetesen folyt tervezgetés a kelet-európai területekről, azokról a területekről, amelyeket a Molotov-Ribbentrop paktum érintett, és azokat, amelyeket nem érintett. Magyarországról is, a magyar-román problémáról is. Többek között készült javaslat önálló Erdélyről, nagyon érdekes, történészek is részt vettek ebben a munkában. A Szovjet Tudományos Akadémia kikérte néhány térséggel foglalkozó szakértőnek számító történész véleményét, akiknek volt fogalmuk, esetenként igen gazdagon árnyalt fogalmuk a Magyarország vagy sajátlag Erdély történetéről, és fölmerült ilyen esetűség, hogy legyen Erdély önálló, esetleg Erdély lépjen be, mint tagköztársaság a Szovjetunióba, vagy pedig hozzanak létre egy magyar-román államszövetséget. Számos eshetőség felmerült. Végül is ugye a háborús érdemekért, azért, mert Romániának sikerült átállnia, ami Magyarországnak ugye nem, sajnálatos módon, ezért Erdélyt Románia kapta. Azt még meg kell jegyezni, hogyha már szóba került, hogy valószínűleg amúgy is Románia kapta volna egy 1944. januári tervezet, mert még akkor hol volt a román kiugrás, ez ugye augusztusban történt meg. Ez egy 44. januári tervezet, ami egy nagyon érdekes elgondolás, egy külügyi népbiztos helyettes, egy külügyminiszter helyettes készítette. Az már azt mondotta, hogy mivel a Szovjetunió számít Romániára, katonai egyezményt akar vele kötni, mint határos országgal, ezért Romániát meg kell erősíteni, és Erdélyt Romániának kell adni, vagy legnagyobb részét. Magyarországra egyébként nem számított ebben az időben a Szovjetunió, ez sem érdektelen. Azt azonban Sztálin nagyon jól látta, annyira képben volt, hogy ez a terület, Erdély, ez egy vegyes lakosságú vidék, az állandó viszály magva Magyarország és Románia között, és abban volt érdekelt, ezt meg is fogalmazták, hogy ezt a viszályt fenn kell tartani. Azért, így írták le, Majszki külügyminiszter helyettes is így írta le, azért, hogy viszály esetén majd hozzánk forduljon mindkét ország döntőbírónak, és úgy akkor az érdekeinket könnyebben tudjuk érvényesíteni.
Tehát nem lelkismeretes volt, hanem egy hatalomtechnikai.
Abszolút, így van. Egy hidegfejű, cinikus hatalomtechnikus volt, aki ebben a kérdésben egyértelműen Romániának kedvezett, mert Románia stratégiailag fontosabb volt. A Szovjetunió számára Romániával feltétlenül számoltak, Magyarországgal sokáig nem feltétlenül. Magyarország is Csehszlovákia esett ebbe a zónába. Azt azonban, mint ez az 1952-es példa mutatta, azt azonban nem kívánta hagyni, hogy Románia kezdettől és teljes mértékben kiélvezze a győzelme, mármint ennek a kis lokális győzelmének a gyümölcsét. Tudja, hogy ki az úr a háznál, és hogyha ő akarja, akkor bedobhat egy olyan dolgot, ami hát Giorgio Dézsnek a román párt és államvezetőjének, hát esze ágába sem jutott volna. Ezt
hírek következnek, utána innen folytatjuk. Rajnélem János, az 56-os intézet főigazgatója, az Aréna vendége.